Hölgyeim és uraim, a mai egy órában elmegyünk majd Uruguayba, megnézzük Montevideót, aztán Buenos Aires-t is felkeressük, Argentinában is kalandozunk, igazi dél-amerikai show lesz. Persze, hozzáteszem, lesz majd még idén a világszámban nagy dél-amerikai show, elmegyünk majd május végén Ecuadorba, de egyelőre Uruguay és Argentina a mai műsor témája, ez is nagyon érdekes lesz, érdemes velem tartaniuk. Egyébként onnan jutott eszembe, hogy ismét Argentinával foglalkozzunk, hát ismét évekkel ezelőtt már foglalkoztunk Argentinával, hogy rengeteg cikk, anyag jelent meg azzal kapcsolatban, hogy Rosario, ugye Messi szülőháza, a családnak a boltja itt van, és fegyveresek támadtak rá, és ennek kapcsán a barátaim is kérdezték, hogy hát te jó ég, ez ennyire veszélyes hely. Nos, jó magam, jártam Rosarióban, Buenos Airesben többször is, és azt kell mondanom, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy hol élnék szívesen, hogyha nem lehetne Magyarországon, akkor azért Argentina benne van az első háromban, tehát nem kell ettől megijedni, bár biztos, hogy előfordul ilyesmi, de hát azért korán sem olyan a hangulat, mint mondjuk egy favellában, egy brazil városban, vagy akár csak Kolumbia, Venezuela legkeményebb területein, mert hogy általánosságban azért Argentina egy nyugodt hely, és Buenos Aires pedig turisztikai szempontból is egy olyan vonzó célpont, hogy tényleg nagyon jól szórakozunk, és remekül érezhetjük magunkat, hogyha ide látogatunk. Amellett pedig rengeteg-rengeteg olyan kirándulóhely van, ami tényleg a világon egyedülálló. Az Iguazú vizesés például szerintem a legszebb vizesés. Talán a Victoria vizesést is láttam fénykorában, a Niagara vizesésnél is jártam, bár a Niagara szerintem PR szempontból nagyon-nagyon ismert, ugyanakkor én magam meglepődtem először is azon, hogy kettő vizesés van, ugye amerikai vizesés, meg patkóvizesés, meg egy kicsit nagyobbnak is képzeltem. Hát az Iguazút azt meg nem is képzeltem sehogy se, ehhez képest valami elképesztő, ahogy mint egy 16-18 mini vizesés egymás mellett egy hatalmas félkörívben egy óriási egészet alkot, és felette pedig a párában ott ragyog a szivárvány, elképesztő látvány, és az ördög szája, vagy az ördög torka pedig ugye a legnagyobb vizesés, a paraguai, argentin, brazil hármas határon valóban olyan, hogy ha itt egy picit elidézünk, akkor azért el tudunk merengeni az élet értelmén, meg filozofálhatunk a világról. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és Rosario is egy viszonylag impulzív város, bár hozzáteszem, ide teljesen másokból jöttem, ugyanis turisztikailag azért nem olyan, hogy ha nem jutunk el ide, akkor elvonási tünetünk lesz. 300 kilométerre van Buenos Airestől, és illegyenes utcák vannak, tehát ilyen tervezett város, magas épületek, mondhatnám azt, hogy felhőkarcolók, bár tipikusan az argentin felhőkarcolók azért nem olyanok, mint Shanghaiban, Pekingben, vagy akár New Yorkban, hogy tényleg egyik csodálatosabb, mint a másik, hanem inkább ilyen blokkházak egy kicsit magasabbra építve, vannak persze azért már újabbak is, de azért még nem az, hogy úgy érezzük magunkat, hogy ez a dél-amerikai Dubaj, ilyen érzésünk biztos, hogy nem lesz. Ezzel együtt Rosarióban is pezseg az élet, és hát azért valóban érdekes klubok vannak, és alapvetően azért nem érezni azt a hangulatot, amit mondjuk azért Caracasban egy karácsonyi és szilveszteri időszakban éreztem, amikor bandaháború volt, és 144 embert lőttek le az utcán. Nem turistákat, hanem egymással háborúztak a különböző bandák. Rosarióban ilyet nem tapasztaltam, ilyet nem láttam, nem hallottam, ezért is volt számomra meglepő az, hogy gyakorlatilag ilyen is előfordulhat. A hangulat egyébként hatalmas, és hát az a bolt, ahol Messiék legkülönbözőbb dolgokat, élelmiszereket árusítanak, hát nyilván az ők alkalmazottaik, lényegében egyfajta fura zarándok helyé is vált, és sokan eljönnek ezt megnézni, meg fényképezgetik a hírességnek a szülőházát, meg hatalmas buli is volt, amikor idejött, úgyhogy ilyen szempontból Rosario messziről nevezetes. Még hát egész Argentina, persze, no meg mondjuk Maradonáról, hiszen azért Buenos Airesben, amikor meccsen voltam, akkor a meccset megelőzően Maradona hasonmások sokasságával lehetett fotózkodni. Buenos Airesbe egyébként egy átszállással tudunk eljutni, és nagyon érdekes, hogy amikor egyszer ott jártam, akkor éppen tüntetés volt, mert hogy a Falklandi háborút annak idején az argentinok elveszítették, bár elfoglalták a szigeteket és lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzót pedig hazaküldték, de utána az angolok meglehetősen kemény csatában gyorsan visszafoglalták a területet. Úgyhogy gyakori téma az, hogy hova is tartozzanak a szigetek. Hát olyan sok opció nincsen, mert hogyha Nagy-Britannia szeretné, hogy oda, akkor oda, mert a katonai ereje annyival nagyobb. Minden esetre a Május tér, ugye az a központi tér, a függetlenség miatt a főtéren vannak általában hasonló jellegű megmozdulások, és amikor ott jártam, akkor voltak olyanok, akik elég hangosan követelték Argentinának a Malvin-szigeteket, mert hogy ők így hívják. Egyébként Argentina esetében még az is érdekes, hogy nagyon kemény az infláció, most is 100%-os az infláció, kétszer tönkre is mentek az argentinok. 2001-ben például volt olyan, hogy zárolták a bankbetéteket a pénzintézetek, és komoly gazdasági válság alakult ki. Egyébként a mindennapokban ez úgy érződik, hogy például alig találunk bankjegykiadó automatát a városokban. És hogyha mégis ott vagyunk egy ATM-nél, akkor meg alig ad pénzt, tehát nagyon kevés pénzt lehet felvenni. Pénzt váltani se lehet túl sok helyen, és szigorú keretek között lehet ezt megtenni. Úgyhogy ez azért nagyon-nagyon érdekes. Nem túl drága hely, magyar pénztárcához képest sem. A benzin töredékébe kerül, az üzemanyag töredékébe kerül, mint nálunk, és érdekes az egyébként, hogy az itt élő 97%-a fehérbőrű, és maradék 3% pedig indián, illetőleg feketebőrű, tehát kevés rabszolgát hurcoltak be, és az indiánok pedig visszahúzódtak a mai bolíviai, meg a paraguai területekre, tehát ott nagyon sok indián él a mai napig, de Argentinában főleg a spanyol kreolok leszármazottai élnek. Buenos Airesben tényleg nagyon-nagyon jó a hangulat, tehát valóban olyan napokat töltöttem itt el, hogy valóban egy kulturális élmény volt minden egyes perce. A Tortoni kávéház például Argentina nemzeti kincse. Régen ide jártak a művészek, a hírességek, mindenki, aki számít Buenos Airesben, itt kávézgatott, itt beszélték meg a politikai vitákat, itt voltak a híres művészek könyvbemutatói, a színházak partijai, a rendezvények. Manapság is rengeteg turista érkezik ide, és nem is lehet előre helyet foglalni. Vagyis hát halandónak ez ritkán sikerülhet, biztos a helyi potentátok tudják, hogy milyennek a módszere, én nem jöttem rá. Egyébként a sorbalállás követően, ha bejutunk, akkor láthatjuk, hogy belülről a kávézó a stílusában egy kicsit az amerikai art dekóra emlékeztet. Érdemes végigböngészni a falakon a különböző fotókat, képeket. Nem csak méregerős kávét lehet itt fogyasztani, de akár marhahúsos szendvicset is rendelhetünk. Egyébként Argentinában én szinte mindenhol kipróbáltam a helyi marhasültet. A legjobbat egyébként a Boca Junior stadionjában ettem, a Boca negyedben. Itt tényleg, amit a szurkolók is esznek, két zsömle között egy marhahús szelet, na az volt a legporhanyosabb, nem az elitétterem csoda marhahúsa. De minden esetre attól még Tortoni kávéházban is lehet marhahúsos szendvicset kérni. Ehetjük a hely szelleméhez méltó módon, hogy ők kicsit véresen fogadják, de bármilyen formában készítik, ahogy csak az utazó ízlése kívánja. A kávézgatás mellett, ezt nagyon szeretik az argentinok, de nagyon szeretik még a filmeket, a mozikat is. Érdekes az, hogy Buenos Airesben például éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Mert hogy az éjszakai élet itt Argentinában lassan indul be, de nagyon sokáig tart. Tehát az, hogy 1 órakor, 2 órakor még buli van az utcán, az természetes dolog hétvégén, de a hétközben is. Nappal pedig, ha már a kultúráról kezdtem el mesélni, hogy ez mennyire érdekes itt Argentina jó pár városában, nos, vannak fontos művészeti találkozóhelyek. Ilyen például a Palermo Hollywood, meg a Palermo Soho. Bár ez utóbbi negyed néha más és más nevet visel, a Serrano tér például a központja, amit Plaza Cortázarnak kereszteltek át, most már Cortázar tér, de Serranoként ismeri szinte mindenki. Buenos Airesben ez a rész olyan, hogy minimalista stílusú házakat képzeljenek el, ilyen apró kis butik épületek és exkluzív üzletek persze, de nem olyanok, mint Dubajban, hanem ilyen dél-amerikai, argentin szinten mérten exkluzívak. Ami még érdekes, hogy a Plaza Serrano-tól egészen a Plaza Armeniáig sétálgatva különböző országokról elnevezett utcákat találunk Buenos Airesben. Van például Costa Rica utca, Németország utca, és hát sorolhatnám tovább. Ez egyébként arra emlékeztet, hogy Argentina a világ minden tájáról érkezett bevándorlóknak a földje. Vasárnap érdemes ellátogatni a Plaza Dorrego környékére, mert hogy hatalmas kirakodó vásár fogadja mindig a turistákat, millió számra várnak vevőre a régiségek. Könyveket láttam itt, aztán 1901-ből való argentin tojástartót, ezt meg is vettem egy kedves barátomnak, Spang Gyuszinak, és hát tényleg nagyra értékelte, mert ő is foglalkozik régiségekkel. Aztán kicsit tovább sétálva az egyik mellékutcán hatalmas piac volt, gyümölcsök sokaságát kínálták, meg van külön sajtlerakat, ezt én nagyon szeretem, bár a feleségem ennek nem örül, mert mindig csak az erkélyen engedte a sajtokat fogyasztani, amikor kaptam ajándékban az anyósomtól, de ezzel együtt én imádom a sajtpultokat. 70-80 féle argentin sajtot lehet például Buenos Airesben megkóstolni itt a piacon, legalábbis én ezt tapasztaltam. Aztán kicsit odébb megint régiségek voltak, hogy melyik mennyit ér, szerintem ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, meg régiségkereskedő. Biztos köztük van jó pár olyan, aminek komoly az értéke, meg olyan is, hogy csak a helyet foglalja. Láttam régi kártyanaptárokat, például ezt is árusították. Egy másik pulton pedig 80-100 telefonkészüléket állítottak ki. Megint másutt tányérokat, étkészleteket, evőeszközöket kínáltak, de ezt is ugyan régiségként. Hát régiek is voltak nyilván. A következő pavilonban meg régi terítőket árusítottak. Kicsit odébb meg találkoztam egy úriemberrel, aki szinte mindent felhalmozott egy asztalra, amit a padlásán fellelt. Gyarmatosításkori kések voltak, lószerszámok, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, malacpersely, óraszí. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Aztán tovább sétáltam, itt Buenos Aires izgalmas kis művész negyedében, és egy 20 év körüli fiatalemberrel találkoztam, aki kerékpár alkatrészeket árult, de régi kerékpárokhoz valók, 80-100 éves alkatrészek voltak, és hát érdekes, hogy vajon kinek kellhet egy 1910-ben gyártott bicikli küllő, de hát jó lesz az még valamire alapon, biztos, hogy sokan vannak, akik vesznek ilyet. Én is vennék, hogyha a feleségem ki nem dobná. A boka. Szerintem Buenos Airesben, ha valaki turistaként megfordul, akkor a Boca negyedbe mindenképpen el kell mennie, mert hogy a Bocának van egy mágikus varázsa. A Boca negyed központja a Caminito tér. Sárga-piros-kék házakat képzeljenek el. Ezek azok a klasszikus latin-amerikai, dél-amerikai épületek, amiket képeslapokon is, fotókon, videókon is gyakran látunk, és hát ezek vidámmá teszik az utcai hangulatot. Rengeteg az árus, vendéglősök vannak, meg tangótáncosok. Mert ez úgy működik, hogy jönnek a turisták, és néhány lépést pár pezóért mindenkinek megtanítanak, aztán lefényképezkedhetünk a helyi tangó specialistákkal. A férfi uralom jellemzi ezt a táncot, ezt mondták a tangó oktatáson, mert hogy a férfi mozdulataival, tekintetével irányítja a partnerét, és aztán az asszony pedig követi a lépéseket, úgyhogy a barátomnak azért tetszik ez a tánc, mert hogy itt végre a férfi mondhatja meg, hogy mi legyen szerinte. A nagy tangóiskolák minden esetre egy-két hetes, vagy akár egy hónapos kurzussal is várják a vendégeket, de van tangó akadémia is Buenos Airesben a Május Sugár úton. Minden esetre nekem elég volt az a két perc is, amikor az utcán botladoztam egy kicsit a videó kedvéért, és ezt is tangónak hívták. A Boca negyed éjjel-nappal szinte nyüzsög, itt mindig vannak árusok, nyitvatartó éttermek, művészek, tehát valóban, ha turistaként ide ellátogatunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy valóban igazi dél-amerikai hangulat van. Ez szinte minden évszakban igaz egyébként. De a Boca negyed igazán nagy nevezetessége, ami még ennél a művész negyednél, meg a tangónál is szerintem jóval komolyabb, az a foci. És amikor itt jártam, akkor Maradona hasonmással is lefotóztak, felvette az argentin nemzeti mezt, és odaállt mellém, és akkor örültem neki. Hát tényleg a szegény egykori foci sztár, aki valóban ikon Argentinában, hát most már Messi is az, ugye a VB győzelem óta, de rendkívül népszerű, és megnéztem a Boca Juniors és a Rosario mérkőzését, ugye, ha már Rosarióval kezdtem ezt a mai világszámot itt az Inforádióban. Nos, nagyon érdekes, hogy mivel, hogy abban a szektorban kaptam jegyet, ahová a vendégek, azok, akik nem szurkolók, hanem mondjuk turisták kapnak, ezért egy papírt is adtak a kezembe, hogy a focit 2x11 fő játsza, és a cél a gólszerzés, hát ugye a szakörnek a részleteit leírták, és hát kiderült, hogy azért van, mert hogy nagyon sok az Egyesült Államokból érkező turista, és velük együtt szinte újra kell tanulni a labdarúgást, és nem akartam elicsekedni vele, hogy én minden héten otthon megnézek vagy 4-5 meccset, néha többet, tehát azért nagyjából tudom, hogy hogy működik ez a dolog. Egy Boca Juniors Rosario mérkőzésre nagyjából 110 ezer ember volt kíváncsi a helyszínen, a meccs előtt pedig első lépésként el kellett fogyasztani a lumotát. A lumota félbevágott óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. Persze, nyilván ez nem egy kötelező dolog, de szinte mindenki sorba áll és vesz magának ilyet. Ez volt a legfinomabb steak, amit ettem valaha is Argentínában. A második lépés az igazán komoly szurkolóknak az, hogy megnézik a múzeumot, mert hogy vannak változó darabok is, meg hát állandó örök darabok is. Ilyen állandó örök darab például a Boca Juniors múzeumában az 1931-es bajnoki címnek a jutalma. 4 lóhúzta aranyozott harci szekeret kapott ugyanis a Boca Juniors, és meg lehet nézni ezt a csodát. Ha már itt vagyunk egyébként a Boca stadionjában, akkor az is persze kihívás, hogy hogy foglaljuk el a helyünket. Az ellenőrzés és a beengedés nem túlságosan bonyolult, gyorsan megy viszonylag, és ha sikerült a helyünket megtalálni, és nem ült ott rajta még senki, csak mi fogunk majd, akkor láthatjuk, hogy 2 B közép van a pályán, jobb és bal oldalon a kapu mögött. Az egyiknél van egy óriási zászlóerdő, dobok és harsonák, vele szemben pedig van a lerohanós rész. És a vendégszurkolóknak meg egy külön kis rész van, tehát nem, ők nem így B középként, hanem külön kis szektorban vannak, de a B közép az mindegyik oldalon azért, hogy azért a hangulat akármelyik térfele játszik a csapat teljesen jó legyen, ezért egyébként a helyi csapaté. És a lerohanós részt ezt úgy kell elképzelni, hogyha a Boca Juniors gólt rúg, akkor a felső szektorokból megindulnak a szurkolók, és lerohannak egészen a kerítésig. De mivel emiatt, akik ott állnak az első, második, harmadik sorban, hát nem férnek el, és félnek attól, hogy nehogy bajuk legyen, ezért ők fölmásztak a kerítésre, ami egy olyan 6-8 méter magas, és egyébként egy ilyen hullámmozgást látunk, hogy elkezdenek mászni a kerítésre villámgyorsan az első sorban ülők, a második vagy állók, a második sorban állók azok tovább másztak, és akkor így a kerítéssel lényegében csüngenek az emberek, és felső sorban meg hopp, lerohantak, amennyi is csak bírtak a szurkolók, és akkor utána meg, amikor már a gól örömnek vége, akkor szépen visszamennek a szurkolók a helyükre a szektor tetejére, és lemásznak azok, akik ugye az első sorokban voltak, és fölkényszerültek a kerítésre. Hát nyilván azért már tudják a helyiek, hogy ez hogy működik, úgyhogy azok mennek oda, akik képesek arra, hogy ilyen nagy sebességgel kerítésre másszanak, de látványos egyébként, nagyon-nagyon érdekes, hogy ez miként működött, hogy működött itt Buenos Airesben. Egyébként hatalmas élmény az is, hogy amikor csak sétálgatunk este 11-12 körül az utcán, tényleg fantasztikusan jó a hangulat, tapasztalhatjuk azt, hogy valóban zenélnek, dél-amerikai izgalmas mentalitással fordulnak a turistákhoz, és kedvesek. Egyébként Argentinában nagyjából 40 millióan élnek, ebből 3 millióan a szűken vett Buenos Airesben, de hogyha a környező kerületeket meg az agglomerációt is ide számítjuk, akkor 8-10 millióra is tehető a lakosok száma, ami furcsa, hogy alig van dugó. Ugyanis nagy 2x8 sávos sugárutakat építettek, úgyhogy majdnem mindenhol hatalmas utakkal találkozhatunk a belváros kivételével, bár itt sem ilyen maskaköves utcácskák vannak, tehát az azért nem olyan, mint egy átlagos nyugat-európai város. A környezetvédelmi előírások erre azért nem olyanok, mint az Európai Unióban, mert hogy ilyen 20-25 éves autók vannak az utakon, bár azért látni már új gépcsodákat is, tehát most is azért már vannak középréteg, gazdag réteg is, és hát ők azért vásárolnak újabb autókat is. A környéket 1516-ban fedezte fel egy spanyol tengerész, majd 1536-ban alapítottak itt települést. A területért sokat harcoltak a britek és a spanyolok az idők folyamán, végül ezt használták ki az itt lakók, ezt az ellentétet, és 1810. május 25-én elűzték a spanyol alkirályt. Ez volt a májusi forradalom, ennek köszönhető a szabadság, no meg az is, hogy manapság minden fontosabb közterületet május utcának vagy május térnek hívnak, és a május, mint hónap rendkívül fontos az argentinok életében. A második világháborúban Argentina független volt. Nagyon sok zsidót befogadtak, de utána a náci tisztek is itt leltek menedéket. Otto Skorzeny például, a híres német desszantos, a második világháború legtehetségesebb kommandósa is ide menekült, és alkalmazták is, ő hozta létre az argentin titkosszolgálatot. Argentina gazdasági fellendülése a Perón időszakra tehető. Sokan azt mondják, hogy a Perón-féle intézkedéseknek köszönhető az is, hogy viszonylag jól ment a soruk az itt élőknek, de a korszak igazi kedvence a feleség volt, Éva Perón, vagyis Evita, aki egészen a haláláig 1952-ig a beszédeivel lázba hozta az embereket. Van Buenos Airesben Evita múzeum, ide mindenképpen el akartam menni, így is tettem, és láttam régi felvételeket, százezrek hallgatták áhítattal, és minden mozdulatára, rezdülésére is odafigyeltek. A fekete-fehér felvételeken lehetett látni, hogy a hatalmas tereket mind-mind elfoglalja a tömeg, egy gombostűt nem lehet leejteni, olyan sokan voltak minden egyes beszédén, minden egyes megjelenésén. Olyan sokan imádták Evitát, hogy valóságos küzdelem alakult ki, amikor például egy keszkenőt elejtett, mert mindenki meg akarta szerezni. Az Evita múzeumban sok argentin elzarándokol, mert meg lehet nézni nem csak a régi filmrészleteket, hanem Evita kocsiját, néhány ékszerét, de még a kedvenc ruháit is. A Perón korszak után diktatúra következett Argentinában egészen 1982-ig, ebben az esztendőben volt a Falkland háború, amikor a katonai vezetés úgy ítélte meg, hogy vélhetően nem lehet sokáig a belső nyugalmat megtartani, akkor úgy gondolták, hogy a belső feszültséget külső támadással le lehet vezetni, úgyhogy a brit gyarmatot, a közeli Falkland szigeteket vagy Malvin szigeteket elfoglalták, de aztán hamarosan beindult a brit katonai gépezet és visszafoglalták a szigeteket. De a háború emléke azóta is meghatározza azért az argentin politikai kultúra jelentős részét. Érdekes egyébként, hogy az argentin flotta büszkeségével egy modern csatahajóval egyetlen torpedó végzett, egy angol tenger alatt járó torpedója. Hát ez nagyon hosszú ideig fájt a katonai vezetőknek Argentinában, és itt azért el is dőlt nagyjából az, hogy kinyeri majd ezt a csatát, az itteni csatát. Egyébként 2001 még az argentinok szomorú éve, mert hogy súlyos krízis kezdetét jelentette. Ekkor volt az, hogy zárolták a bankbetéteket, nem lehetett kivenni a betett pénzt, és utána is forrongások következtek. Utána viszonylag azért hamar helyreállt a nyugalom, és visszaérkeztek a turisták, a vendégek is. Buenos Airesből elmegyünk ezúttal Uruguayba, mert hogy ezt majdnem mindenki megteszi a turisták közül, aki mondjuk egy hétig Buenos Airesben vagy több ideig tartózkodik. Tényleg egy órás az út kompal nagyjából, és már is átmehetünk a Colonia del Sacramento csodáit megnézni, mert hogy ez egy olyan kisváros, ahol a Com kiköt, és 1995 óta a világörökség része. A portugálok még 1680-ban alapították Colonia del Sacramentot, és azért érdekes, mert itt aztán tényleg ezeket a tipikus kolonialista épületeket lehet megnézni, egymást követik a gyarmatosítás korabeli tipikus házak, és emiatt világörösség része címet is kapott Colonia del Sacramento. Van még egy érdekes világító tornya. Ami furcsa volt még, hogy amíg ide értünk, lényegében a víz mindenhol ilyen barna színű volt, tehát olyan, mintha valami föld hordalékkal nagyon-nagyon összemosodott volna, és hát így is van, mert összemosodott, úgyhogy nem kristálytiszta hegyi patakok csörgereznek errefelé, hanem lényegében egy ilyen barnás vízben jön a komp egy órán át. Nagyon-nagyon érdekes volt, és hát bármilyen furcsa, de rendkívüli módon érezni lehetett azt, hogy mozog a hajócska, tehát azért itt, akinek hány ingere van, vagy hány ingere szokott lenni a tengeri utazásokon, az biztos, hogy nem árt, hogyha visz magával valamilyen kis gyógyszert. Minden esetre érdekes az is, hogy azért ez a Sacramento nevű kis település valóban a múltat idézi sok tekintetben, hiszen rengeteg például a muzeális autó, ilyen 60-80 éves kocsikat is lehet látni, valóban nagyon-nagyon régiek, és egy részük forgalomban van, egy részüket pedig virágtartónak használják. Érdekes az is, hogy külön múzeumot csináltak, emlékmúzeumot az 1972-es repülőkatasztrófának Montevideóban, de ugye egyébként az ország fővárosa amúgy is impulzív, bár, mint mondtam, a Buenos Aires-iek azok elsősorban a Colonia del Sacramento környékét fedezik fel, de azért, hogyha Montevideóba eljövünk, az sem egy hatalmas túra, hogyha Argentinából valaki szeretne ide kirándulni. Uruguay eleve egy nagyon szerethető kis ország, még azt mondtam Argentina esetében, hogy nagyon sok idő kell ahhoz, hogy igazán felfedezzük, hogyha el akarunk menni az Iguazú vízeséshez, Patagóniába, vonatozni szeretnénk, eleve, hogyha Buenos Aires kulturális és művész negyedeit felfedezzük, már idő. Hát Uruguayra azért kevesebb idő is elég, de nagyon-nagyon élhető helyről beszélünk. Vannak persze népszerű bulizós települések is, ez például Cabo Plonio, de olyan hely is van, ahol rengeteg fóka lakik, bár kerítésre elválasztják őket az érdeklődőktől, tehát azért nem olyan a hangulat, mint mondjuk Galapagos szigetén. Uruguaynak a területe 176 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnál nagyobb, de nem túl nagy ország, legalábbis dél-amerikai vagy akár ázsiai léptékekkel. Ugyanakkor rendkívül nyugodt, ritkán vannak bandaháborúk, hivatalos nyelve a spanyol, és fővárosa pedig, mint említettem már, Montevideo. 3-4 millió lakosa van, hát ilyen 3,5 millió, hogyha ilyen középértéket nézünk. 2017-ben volt utoljára népszámlálás, de hát sokan vannak azért mozgásban itt is, úgyhogy nem feltétlenül jelentkezik ez a statisztikákban. Meglehetősen komoly jövedelemmel rendelkeznek az itt élők, tehát ha ezt nézzük, akkor azért az Argentinához képest itt nem volt olyan krízis, üzleti krízis, bankcsőd, nincs 100%-os infláció, tehát a jólét azért magasabb szintű Uruguayban. Egyébként az 1500-as években érkeztek az első európaiak a mai Uruguay területére. A spanyolok és a portugálok itt is küzdöttek, aztán a spanyolok győztek végül, és ők hódították meg a területeket, elűzték a portugálokat, és katonai erődítményeket hoztak létre. Érdekes, hogy azért a portugálok egy időben, még 1817-ben visszatértek, és megszállták Montevideót. Aztán, amikor Brazília meg Argentina független lett, akkor ők kezdtek el küzdeni az uruguayi területekért. 1821-ben Brazília meg is szállta a területet, és akkor Brazil megye volt egy ideig Uruguay, de hát nem tartott sokáig mindez, mert hogy a függetlenségért harcoló uruguayi csapatok kiűzték a brazilokat, úgyhogy augusztus 25-e a nagy ünnep, Uruguay önálló állam lett 1825-ben. Eredetileg indiánok éltek itt, de gyakorlatilag egy részüket kiirtották, egy részük pedig átmenekült Paraguayba, vagy pedig Bolíviába. Ugyanakkor nagyon sok uruguayi spanyol-indián keverék a mai napig. Nagyon kevés az írástudatlan, jól képzett a munkaerő, van erős középosztály, viszonylag kiegyenlítettek a jövedelmi szintek, úgyhogy Uruguay valóban nagyban különbözik az átlagos dél-amerikai országtól a jövedelmem tekintetében, és hát azt is látjuk, hogy azért kevesen születnek itt. Úgyhogy öregszik az uruguayi társadalom. Tehát a jólét az valahogy kevés gyermeket teremt, így látjuk. De hát ami még érdekes egyébként, hogy noha spanyol az ország hivatalos nyelve, azért az angolt, a franciát és az olaszt is jó pár helyen használják, a brazil határ környékén pedig portugál az, amit leginkább használnak, vagy pedig van egy olyan, ami a spanyolnak, a portugálnak valami izgalmas keveréke, még azt sokat használják. Montevideóban a tengerpart tipikusan olyan hely, ahová a turisták elmennek sétálgatni, meg a helyiek is kiülnek, nagyon szépen megcsinálták, rendbe tartották. Punta del Este az ország turisztikai központja, tényleg ez valóban nagyon-nagyon érdekes, jó tengerparttal, nagy szállodákkal, hatalmas épületekkel, szintén pillanatokon belül el lehet ide jutni mondjuk Buenos Airesből, tehát viszonylag könnyen megközelíthetőek ezek a tengerparti települések. A Punta del Este még azért is érdekes, mert hogy itt fürdenek leginkább, tehát hogyha valaki olyan időszakban érkezik ide, amikor az időjárás megengedi, akkor itt azért hatalmas bulik szoktak lenni, és lehet csatlakozni a helyiekhez. A turisták főleg Brazíliából, Argentinából érkeznek, a környékről érkeznek, de Amerikából, az Egyesült Államokból is sokan jönnek, Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból, Portugáliából szintén, Spanyolországból talán a legtöbben az európai területek közül, de Uruguay elég népszerű azért, mert nyugodt, vannak azért buli helyek, érdekességek, a kolonialista települések, például Sacramento, szintén sok turistát vonzanak, tehát nem olyan turista terület ez, mint mondjuk Rio de Janeiro, vagy éppenséggel az Iguaçu-vizes és környéke természeti látványosságokat tekintve, de azért vannak bőven vendégek, és nagyon ritka az, hogy panaszkodnának, hogy lopás vagy rablás volt, tehát azért ebben is különbözik például a brazil favellák hangulatától. Noha, mint említettem, 176 ezer négyzetkilométernyi, mégis ez a terület arra elég, hogy Szurinám után a második legkisebb független ország címet birtokolja Dél-Amerikában. Egyébként ilyenkor március-április időszakában van talán a legtöbb turista, meg februárban persze, kíváncsiak a vendégek a Colonia del Sacramento festői városára, Punta del Este strandjaira, és hát Montevideóra, ami Dél-Amerika egyik legérhetőbb városa sokak szerint. Magyarok is laknak egyébként Uruguayban, van komoly magyar közösség, magyar diaszpóra, úgyhogy még magyarul is tanulnak jó néhányan. Járványoktól nem kell tartani, úgyhogy egészségügyi ellátás is viszonylag magas szintű, tehát gyakorlatilag teljes biztonságban érezhetjük magunkat. Montevideóban a függetlenség tere az, ahol talán a legtöbb rendezvényt tartják, és hát építészetileg ez érdekes, ugye ez a tipikus kolonialista rész, keveredik egy kicsit a modernebb épületekkel, a Salvo palota még, a Solis színház ismertebb, vannak városkapuk, városfalak, de hát akik Közép-Kelet-Európa fantasztikus várain edződött, az azért nem esik hanyatt ezektől. A La Rambla lényegében a tengerpart melletti sétány, és ez a legkedveltebb rész Montevideóban. Ez a La Rambla olyan, hogy nagyon szépen megcsinálták, padokat helyeztek ide, árusok vannak, mozgóárusok, mellette néha hangulatos zenét is hallhatunk. És hát a Pozitos, az pedig Uruguay legnépszerűbb strandja. Ez is nagyon-nagyon érdekes. A Szent Teréz erődre rendkívül büszkék, és a történelem kedvelője ez biztos, hogy megnézik, de hozzáteszem, ez sem olyan, hogy úgy érezzük majd, hogy ha nem látjuk, akkor legközelebb elvonási tüneteink lesznek. Vannak kisebb szigetek is, ilyen például Lobos szigete, ahol valóban vannak ezotikus állatok, de főleg oroszlánfókák, meg fókák, rengeteg fóka él itt. Ezek a kis halászfalvak, kisebb szigetek főleg azért jók, mert előszeretettel világító toronyokat építgettek mindenhová. Ezek nagyon jól néznek ki, tehát nem ilyen modernek, hanem ilyen 100-200 éves kis tornyocskák, és önmagában ezek látványa, meg a tenger is szép és gyönyörű képeket lehet készíteni. Lehet nyaralót bérelni, hotelek is vannak, szálláshelyek. Itt igazából azt a fajta turizmust is bevállalhatjuk, amikor egy helyitől kibérlünk valamit. Ritka az, hogy átvegyék a vendégeket, turistákat. Tehát tényleg, mondom, biztonság szempontjából Uruguay tökéletes választás lehet. Vannak homokos tengerparti szakaszok, nagy hosszú homokos részek, a városi strand is egyébként ilyen szép homokpad, tehát az is olyan, hogy csak ajánlani tudom, őshonos, nagy, magas pálmafák nőnek nagyon-nagyon magasra, és az ilyen 12-15 méteres nagy épületek sem azok a tipikus felhőkarcolók, amiket megszoktunk New Yorkban, vagy Hongkongban, vagy bárhol, vagy a televízió képernyőjén, hanem egy picit így a kolonialista hangulatot idézik vissza, és ilyen kőből épült, ehhez illeszkedő nagy épületek sokasága van. Széles utak, bár nem olyan nagy sugárutak, mint mondjuk Buenos Airesbe, de azért Montevideóban is széles utcák vannak. Nagyon sokat tudunk sétálni, az utakat végig pálmafák szegélyezik, tehát ez is jól néz ki, és látványos. Rengeteg park van Montevideóban, virágokkal ültetik ezeket be, a füvet is könnyű gondozni, mert azért esik annyit az eső, hogy ne legyen ebből probléma. De mondom, a pálmafák különösen varázslatossá teszik Montevideót is, meg hát általában jó pár uruguayi várost. Sokan azt mondják, hogy Uruguay Dél-Amerika Svájca. Hát ha Uruguay Dél-Amerika és Svájca, Aruba meg Közép-Amerika Svájca, sorolhatnám tovább, vannak ilyen dolgok, Afrika Svájca meg Ruanda, tehát ilyet hallottam már, Európa Svájca meg Svájc, de tréfát félretéve az biztos, hogy a bankrendszer is jól működik, hát nem úgy, mint Argentinában, és vannak ATM-automaták is, tudunk bankkártyával fizetni, és összességében az infrastruktúra is viszonylag jó. Bár hozzáteszem, hogy ha azt nézzük, hogy mennyi látnivaló érdekesség van, akkor nagyon sokszor úgy ajánlják az utazási irodák az uruguayi kirándulást, hogy mondjuk Buenos Aires, és akkor mellette menjünk el Punta del Estébe, vagy pedig Colonia del Sacramentoba, vagy Montevideóba, tehát egy ilyen plusz, külön kirándulásként, nem pedig önállóan, tehát ritkán jelenik meg önállóan, de az is biztos, hogy van azért érdekesség, van azért látnivaló. Montevideóban egyébként durván 1,5 millióan laknak, úgyhogy nem túl zsúfolt nagyváros, de azért bőven vannak, tehát a bulikba, hogyha elmegyünk, akkor azért jól fogjuk érezni magunkat. Ugyanakkor mégis az óváros könnyen bejárható, és hát itt vannak leginkább a látnivalók. Persze mondtam azt, hogy van olyan terület, van olyan rész, ahol modernebb épületek vannak relatíve, de azért az óváros gazdag ország, vagy nem gazdag ország, de mégiscsak úgy tűnik, hogy azért nincs minden felújítva, tehát vannak ilyen részek is, de van gyönyörűen felújított terület is, tehát ez is olyan, hogy ezt is megtaláljuk, meg azt is. Nagyon szeretnek focizni, rengeteg focipályával találkozhatunk, a buszok klasszikus dél-amerikai autóbuszok, az autócsodák, mint említettem, sokszor muzeálisak, régiek, általában öreg az autópark, ahhoz képest, hogy egyébként valószínűleg megengedhetnék maguknak, hogy újakat vegyenek, de hát úgy tűnik, hogy ragaszkodóak az uruguayiak. Vannak pizzériák, steakhouse-ok és sok minden más. De hát azért hozzáteszem, hogy nem csak Michelin csillagos éttermek vannak azért Uruguayban, tehát tényleg vannak olyan részek, vannak olyan helyek, ahol bizony azért azt mondja egy átlagos turista, hogy van még hova fejlődni. Van egy jachtkikötő, ez sem egy Saint-Tropez. Láthatunk itt azért szép hajókat, de az európai elitkikötők hangulatát azért nem idézi vissza. Nincsen annyi színes ház, mint mondjuk a Boca negyedben, Argentinában, Buenos Airesben. Nagyon sokszor Argentinához hasonlítgatják, Uruguay meg Argentina. Hát azért nehéz megnyerni ezt a versenyt egy uruguayi termékkel. Mondjuk a sokan azt mondják, hogy az argentin steak jobb, Patagóniában nagyobb a szél, meg szebb a pampa, Buenos Aires élhetőbb, és a többi, és a többi. A belváros meg jobb, meg Buenos Aires kultúrája izgalmasabb, meg ott vannak ilyen utcák, olyan utcák. De hogyha semmivel nem hasonlítgatjuk össze, meg Svájccal sem hasonlítgatjuk össze Uruguay, csak azt mondjuk, hogy Uruguay, akkor kapunk egy élhető, kellemes helyet, ahol nyugodtan lehet sétálgatni a belvárosban, nézni a koloniális épületeket a menő helyeken, mellette a tengerpart is élvezhető, és tényleg alapvetően egy nagyon jó kis hely. Uruguayi pezóval fizethetünk, és láthatóan szinte mindenért többet kell fizetni, mint Argentinába, de az is biztos, hogy nincs is akkora infláció, úgyhogy ilyen téren azért uruguayi bankban valószínűleg biztosabban van a pénzünk, mint egy argentin bankban, bár hát ez nyilván majd az idő eldönti, hogy ebből mi a valóság, de azért az kétségtelen, hogy a 100%-os infláció Argentinában azért intő jel lehet. Sokan megpróbálták összeszedni Uruguay legnépszerűbb látnivalóit, ami hát azért nehéz feladat, mert sok esetben nincsenek mérőszámok, csak érzet, hogy mit is szeretnek az emberek. Hát a Punta del Este talán a leghíresebb, legismertebb, a klasszikus tengerparti üdülőhely, ide jönnek el a legtöbben. Colonia del Sacramento következik, mert hogy ott a kolonialista épületek azok, amelyek a dél-amerikai hangulatot leginkább visszaidézik. A Lobos-sziget, a fókákkal, meg az oroszlán fókákkal, és az egyedi hangulatával. Montevideo belvárosi része, meg a tengerparti sétány. Akkor van még egy nagyon érdekes torony, ez az executive torony, mert hogy Uruguay elnökének hivatalos rezidenciája a Függetlenség téren van, és ott van egy ilyen furcsa kis szerkezet, ez az executive tower, amit 1965-ben kezdtek el építeni, de mindig volt valami gond, aztán 2009-ben ide költöztették az elnöki irodát, és hát ezt sokan szokták lefényképezni. Montevideóban a boldogságos Szűz Mária, valamint Fülöp és Jakab szentek szeplőterem fogadtatásának Székesegyháza, nevű Székesegyházat is lefotózgatják, egyszerűbben Montevideó Székesegyház, így szokták nevezni, és ez is Uruguay történelmi nevezetességei közé tartozik. A Rio Negro folyó az Uruguay folyó mellékfolyója, és ide is visznek turistákat folyótúrákra. Ez ritka érdekes lehet, hogyha nem rossz az idő. A Salvo felhőkarcolót az lényegében a Salvo testvérek megrendelésére építették, és Dante-nak a munkája ihlette meg, és valóban egy picit az Art Deco-t meg a klasszicista, neoklasszicista stílust egyszerre próbálja meg ötvözni, nagyon látványos épület. Erről szerintem mindenkinek eszébe jött Montevideo vagy Uruguay, hogyha valaki ezt látja, ezt a képet. És hát említettem már a Solis színházat, mert hogy ez Uruguay legrégebbi színháza, és ez klasszikus, neoklasszicista stílusú, oszlopos, tümpanonos színház. Van egy tér még Montevideóban, ahol bikaviadalokat szoktak tartani régen, vásárokat, ünnepségeket, aztán az uruguayi alkotmány 1830-as elfogadásának tiszteletére átnevezték, én alkotmánytérnek, itt jó sétákat lehet tenni, meg tényleg vannak néha kirakodó vásárok. Az Esteves palota a Függetlenség téren található, ez egy oszlopsoros épület, és eredetileg azért Esteves palota, mert hogy Francisco Esteves építette, aztán az uruguayi kormány megvásárolta, és sokáig ez volt az elnöki rezidencia. Aztán később az elnöki ajándékokból csináltak itt hatalmas múzeumot, és meg lehetett nézni, hogy az uruguayi elnökök mi mindent kaptak ajándékba. Aztán 2009 óta pedig az egyik nemzeti hősüknek a maradványait is itt őrzik. Uruguay legnagyobb stadionja Montevideóban van, ez a Centenario stadion. Nemzetközi mérkőzésekre használják persze, de 1930-ra épült meg, és hát tényleg azóta csak csinosítgatják. Igazából azért van az, hogy meg lehet menteni, és nem kell elbontani, mert hogy óriási területen fekszik, hatalmas stadion, és nem ilyen nagyon meredek, hanem inkább egy picit lapos, és rengetegen elférnek benne, de emiatt azért a szerkezetét is jobban meg tudták csinálni. Múzeumok is vannak persze Uruguayban, Montevideóban, de hát ezek azért nem olyanok, hogy hanyattessünk, tehát a Louvre meg a Prado, meg a Metropolitan igézetéből azért ne következtessünk a Uruguay Múzeum szintjére. Minden esetre attól még vannak jók, például a Nemzeti Képzőművészeti Múzeum, ahol uruguayi művészek alkotásait nézhetjük meg, vagy a Szép Művészeti Múzeum, ami azért is érdekes, mert önmagában az épület nagyon-nagyon szép, ez is egy ilyen neoklasszicista csoda. Punta del Este strandjáról már meséltem, ez ugye nagyon-nagyon híres uruguayi strand, és itt a kortárs szobrászok nemzetközi találkozón vettek részt több alkalommal is, és az egyiknek az emlékére lényegében Punta del Este kezét megformázták, vagyis 3 méter magas ilyen kis ujjakat, és olyan, mint egy emberi ujj, ami a hatalmas homokból kijönne, és hát mint ugye a kéz ellene temetve, és csak az ujjaknak a vége látszódna ki. Úgy néz ki ez az alkotás, imádják azok, akik ide jönnek a tengerpartra. 1904-ben kezdtek épületet építeni az uruguayi parlamentnek, jó hosszú ideig készült, és hát ez is egy ilyen hatalmas neoklasszicista épület lett, 3 oszlopsorral, 3 timpanonnal, úgyhogy valóban nagyon-nagyon szép, és hát azért is jó, mert amikor bemennek a turisták, itt lehet fényképeket, videót készíteni, tehát gyakorlatilag azért elég lazán kezelik, és megengedik azt, hogy bárki fotózzon bármit. A Cabo Polonio Nemzeti Park lényegében egy olyan uruguayi apró kis halászfaluról lett elnevezve, ami eleinte klasszikus volt, és történetek sokaságában szerepelt, mert hogy az itteni halászokkal, horgászokkal mindig történt valami. Nos, a Nemzeti Park azért érdekes, mert hogy oroszlánfókák is élnek itt, rengeteg különböző izgalmas hallal találkozhatunk már a part közeli vizekben, valóban nagyon komoly a tengeri ökoszisztéma, de hát a partszakasz is látványos, mert hogy apró meg közepes kövek ezrei vannak itt, tehát ne egy homokos strandot képzeljenek el, hanem egy látványos, köves, kavicsos, ideális élőhelyet mindazon állatoknak, amelyek itt megfordulnak, főleg fókákkal találkozhatunk. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban, elmentünk Uruguayba, megnéztük Montevideót, a fővárost, Colonia del Sacramentót, a híres kolonialista épületeket, Punta del Estét, a fantasztikus strandot, megnéztük azt, hogy milyen a Montevideói stadion, milyen érdekes és izgalmas épületek vannak itt, kik élnek itt egyáltalán, mi Uruguay története, történelme. Előtte meg Argentinában kalandozgattunk, ellátogattunk az Iguazú vízeséshez, Buenos Airesben a Boca negyedbe, a Boca Junior stadionjába is elmentünk, tangóztunk, a híres Buenos Aires-i Tortega kávézóban fogyasztottunk egy kis sztékesztendvicset, egy még jobb sztékesztendvicset ettünk, önök képzetben, én meg annó a valóságban a Boca Junior stadionjában, és hát mellette pedig Argentináról sok-sok érdekességet meséltem, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Robert Richard. Viszont hallásra!